A Teremtő Isten képességet adott minden embernek, hogy felismerje azt, ami a legszükségesebb életéhez. Interjú Erdő Péter bíborossal. Az Afrikával foglalkozó püspöki szinódus alkalmából Rómában tartózkodó magyar prímás mai interjúnkban a gender elmélet jogalkotásban való visszatükröződésére mutat rá. A gender elmélet, vagyis az, hogy az emberek szabadon megválaszthatják szexuális irányultságukat, nem csak az úgynevezett fejlett világban jelentkezik. A szinódusi atyák szerdai közgyűlésükön foglalkoztak a kérdéssel.
Bíboros úr, szeretnék egy-két kérdést feltenni az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának párizsi plenáris ülésével kapcsolatban, amelynek a végén október 5-én közzétettek egy záró közleményt, amelyben nagyon érdekes pontok szerepeltek. A vitatott kérdések között előfordultak a bioetikai problémák, illetve az úgynevezett gender elmélet. Milyen következményekkel járhat ez az elmélet közvetlenül Magyarországra? A törvényhozást mennyire befolyásolhatja?
Ismert tény, hogy a nyugati világban, Európában is, Európai Unión belül, de már lassanként azon kívül is, vannak nagyon erős és elszánt pressziócsoportok, akik azt a feladatot tűzik maguk elé, hogy szinte kényszerhelyzetbe hozván az egyes országoknak a törvényhozását, vagy akár az európai jogalkotást, vagy a bíráskodást, megpróbálnak érvényt szerezni egy olyan emberképnek, amely szerint az emberek nem férfiak és nők, hanem hát legalább 4 vagy 5 féle szexuális orientáció van, de ezeket az orientációkat nem lehet feltétlenül objektív biológiai módszerrel megállapítani, hanem ez az illető személynek az érzésén vagy a vágyain múlik. Na most ettől az egész kérdés az objektívből átcsúszik a szubjektivitásnak a területére, ami rendkívül veszélyes dolog azért, mert egyrészt a jogok, ha nem objektív valósághoz kapcsolódnak, akkor könnyen másoknak a jogait sérthetik. Ugyancsak jelentős probléma az, hogy a házasság fogalmát kezdik politikailag inkorrektnek tekinteni. Tehát az Európai Parlamentben vagy máshogy is előfordul, hogy a házasság vagy a család fogalmával egyszerűen nem hajlandó foglalkozni akkor, ha az csak a egy férfi és egy nő tartós párkapcsolatára alapuló és a gyermekek vállalására nyitott valóságot akarja jelenteni. Tehát ezt a problémát az európai országokból sok helyről jelezték. Ugye a fő témája ugyanis a találkozónak az volt, hogy állam és egyház viszonya Európában. Ezt megelőzte egy majdnem egy éves fölmérő munka. Ennek az eredményeit, a püspöki karok válaszait Giorgio Feliciani professzor összegezte, és hát ebből kiderült, hogy melyik országban milyen ponton vannak nagyon megkérdőjelezhető fejlemények a jogalkotásban. Előfordult olyan, ezt Dupuy nuncius úr tette szóvá, aki a Szentszéknek az Európai Unióhoz akreditált képviselője, hogy Litvániát megbérezte az Unió azért, mert a család kifejezést egy törvényben a szó hagyományos értelmében használta és határozta meg. Ugyancsak nyomás alá helyezték Szlovákiát, amely ugye pár évvel ezelőtt tudjuk, hogy a Szentszékkel kötött egyezményében jogot biztosított az orvosoknak, nőgyógyászoknak ahhoz, hogy lelkiismereti kifogással éljenek, ha a páciens abortuszt kér tőlük. Most ehhez képest nyilvánították azt, hogy úgymond a nőnek a joga az abortuszhoz az előbbre való, mint az orvosnak a joga a saját lelkiismeretéhez. A jogalkotást erősen befolyásolják olyan csoportok, akik nem hisznek abban, amiben 150 évvel ezelőtt még a legfelvilágosultabb törvényhozók is hittek, hogy tudnilik, van egy objektív teremtett világ, vagy egy természet, hogyha önmagától alakult is ki, amelynek megismerhető törvényszerűségei vannak, és amelyhez nekünk igazodnunk kell. Ma sokaknak a szemében az egész világ először is teljes mértékben megismerhetetlen, másodszor is a vágyainknak van alávetve, szinte virtuális. Vagyis nem megismerni kell a valóságot és ahhoz igazodni, hanem mindent a vágyaink szerint alakíthat. Hogy ennek nyilvánvalóan nagyon szűkek a határai, és falba ütközik az, aki erre akar építeni életet vagy közösséget, hát ezt ugye azért az emberek többsége látja. Mégis olyan erővel forszírozzák ezeket a dolgokat, hogy különböző országokban egyre inkább beleépül a jogalkotásba is.
Hogyha ezek a tendenciák jutnának többségre, akkor nagyon aggasztó lenne az elkövetkező nemzedékeknek a jövője Európában. Gondolom, hogy azok, akik egyisten hívők, egyértelműen összefoghatnak ezen a téren.
Ez sajnos nem így van. Egyrészt a feltételes mód a most Párizsban hallottak alapján nem indokolt. Itt kijelentő mód jelen időben vagyunk, ami a jogalkotást illeti. A konszenzus lehetőségében mi hiszünk, de mi ebben hiszünk és nem tapasztaljuk. Tehát nagyon sok olyan önmagát kereszténynek nevező felekezet van, aki sok mindent nem fogad el abból, amit mi alapvető meggyőződésként vallunk. Mondok egy példát, az emberi életnek a védelme és tisztelete a fogantatástól a természetes halál. Sok olyan keresztény felekezet van, aki ezt nem fogadja el. Tehát éppen ezért a valósággal és az általános emberi józanésszel vagyunk mi párbeszédben, és természetesen minden jó akaratú emberrel, aki felismeri és magáévá teszi ezeket az értékeket. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy nagyon sok országában a földrésznek a hívő katolikusok kognitív kisebbségben vannak. Nincs más út, mint az emberek szívén keresztül vezető út, az embereknek a meggyőződésén keresztül vezető út. Hozzátenném még azt is, hogy Európa szerte megfigyelhető azért egyfajta kiózanodás, de ez talán Franciaországgal kezdődik. Sarkozy elnök úrnak a gondolatai most már évek óta egy irányban fogalmazódnak meg a vallással és az egyházakkal kapcsolatban. Jelesül, hogy az állami és egyház elválasztott működése nem azt jelenti, hogy az egyházakat figyelmen kívül kell hagyni, vagy hogy ugyanolyannak kell tekinteni, mint bármilyen egyesületet, hiszen különleges a funkciója. Azért, mert az ember nem pusztán azokból az életviszonyokból áll, nem pusztán azok között működik, amelyeket az állam rendezni képes és hivatott. Sarkozy elnök úr ezt úgy fogalmazta, hogy az állam nem képes és nem hivatott arra, hogy megmondja, hogy mi az élet értelme. Az állam nem foglalkozik azzal, ami a születés vagy a fogantatás előtt van, és ami a halál után van. Ő a születés és a halál közti életnek a dolgaival foglalkozik egy bizonyos szinten. De ez nem elég ahhoz, hogy az ember éljen és boldog legyen. Tehát szükségünk van arra, hogy értelmét érezzük a létünknek és a tevékenységünknek, hogy világnézetünk, világképünk legyen. És ezt az állam nem képes és nem hivatott meghatározni. A vallási közösségek, az egyházak egy olyan funkciót töltenek be a társadalomban, amire az államnak a létéhez szüksége van. Erkölcs nélkül, etikai közmeggyőződés nélkül legalább minimális pontokban a jognak nem lehet érvényt szerezni. Akkor a törvényhozó mindenféle formális módokon új és új szabályokat alkot, hogy védje a másikat, ettől áttekinthetetlen bürokrácia keletkezik, és végül már egyáltalán nem működik a törvény. Ha ellenben a törvény az erkölcsnek csak bizonyos minimális kérdéseit rögzíti, de a társadalom a saját meggyőződésével és rendezett viselkedésével rásegít, akkor a jog tud érvényesülni. A Teremtő Isten képességet adott minden embernek, hogy felismerje azt, ami a legfontosabb az életéhez, sőt, magáról, Istenről is, hogy egy bizonyos ismeretet alkosson. Ebben bízunk, és abban, hogy az emberiségnek a józan esze az valahol mindig legalább egy minimális szintig vissza kell, hogy térjen, ha létezni akar.
Erdő Péter bíborossal Vercse Márta készítette az interjút.